Sok szeretettel köszöntünk, nyissuk ki a sárga énekeskönyvnél az 58-assal, az evangélikusban a 266-os. 58-as a sárgában, 266-os az evangélikusban.
Mennyei Atyánk, hálás szívvel jöttünk ezen az estén Te eléd. Elsősorban a mi Úrunkért, Jézus Krisztusért, aki szeretné azt a szent egységet megteremteni közöttünk, ami miatt az életét adta. Kérve kérünk, hogy amikor elcsendesedünk a Te ígéd mellett, a Te ígéd és a Szentlélek segítségével kerülj közel hozzánk, és segíts nekünk, hogy valami módon, legalább itt ezen az estén, a különféle felekezetek tagjai testvérként üljünk egymás mellett, testvérként fogadjuk az ígét, és áld meg bennünket az egység valamilyen szintű megélésével. Köszönjük, hogy mindez lehetséges, ezért kérhetjük is tőled, még akkor is, ha tudjuk, hogy manapság igen-igen nagy dolgot kérünk. Hallgass meg bennünket, és légy így közöttünk. Amen. A ma esti igék közül az első korintusi levélből olvasok egyetlen verset. Ez az úrvacsora a szeretetési igéből való a 11. rész 23. verse következőképpen hangzik. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyre elárultatott, vette a kenyeret, hálát azon megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hallgassuk meg a fiatalok énekét. Akik együtt voltunk, Esveres úr prédikációját hallgatva fölmentést kaptunk ugye az alól, hogy hogy is volt a dolog, tehát csak a reformátusokat szabad szívni. Valami ilyesmiről volt szó. Nem tudom, hogy ma mivel lehetne fölkonferálni a dolgot, mert semmivel se jobb a helyzetem. Tegnap a pénzről esett szó, pénzkérdés, ma a kenyérről esik szó, kenyér kérdés, és azt hiszem, hogy a dolgok nagyon összefüggnek. Hisz ugye a pénzügyeken rögtön elbukott az egyház, szegény Ananiás meg Szafira úgy járt, ahogy járt. A kenyér ügyeken is rögtön elbukott az egyház, és nehogy azt gondoljuk, hogy manapság másként van, ma ugyanúgy elbukunk pénzügyekben és kenyérügyekben. Az a ige vers, amit elolvastam, egy eléggé furcsa előzmény után fogalmazódik meg, az előzmény pedig nagyjából így hangzik, amikor tehát összejöttök egy helyre, nem lehet úrvacsorával élni, mert az evésnél mindenki a saját vacsoráját veszi elő, és az egyik éhezik, a másik pedig megrészegedik. Korintusban úgy döntöttek a testvérek, hogy nem keverjük a dolgot, amit mi készítettünk, az biztos jó, amit a másik, az nem biztos. És egyébként is, természetesen voltak gazdagabbak és szegényebbek, voltak, akik bibliai kifejezést használva dősöltek az úrvacsorát megelőző agapé, és voltak, akiknek épp hogy jutott valami. A pénzkérdés és a kenyérkérdés szorosan összefügg. Korintusban elbuktak a kenyérügyön, mert összekapcsolódott a pénzkérdés meg a kenyérkérdés, és természetesen ezek össze is kapcsolódnak mindig. Ha arra gondolunk, hogy a mai esti témánk címe a kenyér reményteljes megtörése, akkor azt hiszem, hogy nagy hangsúlyt kellene tennünk erre a szóra, hogy reményteljes. Hisz tulajdonképpen, ahogy Jeruzsálemben nem tudtak a mai napig eljutni a keresztény közösségek a közös úrvacsorázásig, és ahogy a mi kis füzetünkben az úrvacsora mellett, vagy az eukarisztia mellett úgy zárójelben, ott van mindig, hogy úrvacsora, tehát egyik is, másik is. Nyilván a római testvérekkel közösen úrvacsorázni protestánsoknak elég elképzelhetetlen manapság. Vajon haladunk-e abban az irányba, hogy a teológiát igazítjuk a jézusi tanításokhoz, vagy tulajdonképp ugyanazt csináljuk, amit mindig is csináltak a keresztjének, hogy ha valami felől meg vagyunk győződve, vagy nekünk ezt így kell csinálni, akkor ahhoz minden áron ragaszkodunk, és olyan kemény, olyan szigorú rendet próbálunk kialakítani, és ehhez ragaszkodni is, ami kétség kívül szakadáshoz vezet. Magyarországon jelenleg van 200-300 egyház, a világon természetesen ennél sokkal több, de a megosztás, az, hogy most külön menjünk, az nagyon-nagyon szorosan összefüggött mindig a pénzkérdéssel és a kenyérkérdéssel. Egység. Azt hiszem, hogy az egység, ahogy ezt az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részében, a 42-es versben olvashatjuk, és tegnap szintén szó esett erről, hogy a négy alappillére van az ottani íge szerint az egységnek. Az apostoli tanítás, tehát a biblikus tanítás, a közösség, a kenyér megtörése és az imádság. Ezek közül ma a kenyér megtörése lenne a témánk. A valóságos fizikai kenyér mindenütt létkérdés, és egyre inkább az lesz. Az idei a buzaárak pontosan dupláját teszik ki a tavalyi buzaáraknak. És hogyha csak Magyarországot nézzük, és esetleg valaki járt vidéken, és a felvízhelyzetet is úgy nagyjából tudjuk követni, és látjuk, hogy hány buzatábla víz alatt fekszik, akkor körülbelül ki lehet számítani, hogy a buza ára hogy fog alakulni. Ez világjelenség. A jövőre, azaz, hogy idén, a buzatermés a világon mindenütt sokkal gyengébb lesz. Azok a nagy buzatermő országok, amelyek hihetetlen mennyiséget szoktak bedobni a világpiacra, ázsiai országok is, a volt Szovjetunió területén is hatalmas buzakészletek szoktak kialakulni, mint ahogy Kanadában is, már bejelentették, hogy nem adnak el jövőre búzát. Elkezdődött valami a kenyér körül. Volt már olajválság, és természetesen lesz is, mégis elég tartós lesz. Amiről a Szentírás beszél, a kenyérválság, hogy tudnék, az élelemhez való hozzájutás is nehézé válik, az azt hiszem, hogy bizonyos tekintetben küszöbön van. Persze nem a mi dolgunk, és úgy is mondhatnánk, hogy egyáltalán nem dolga senkinek, hogy itt profétikus kijelentéseket tegyen, de nem kell messzire mennünk, a kenyér árát tessék majd figyelni, ez úgy jelzi nagyjából, hogy hogy állnak a dolgok, mint ahogy a benzin ára is nagyjából jelzi. Miért van az, hogy manapság szakemberek arra számítanak, hogy az egész világon, tehát globálisan össznépi mozgalmak indulnak, és nem akármilyen mozgalmak, hanem fegyveres mozgalmak, mert tűrhetetlen. Hogy néhány tíz, néhány száz, néhány ezer ember birtokolja a vagyon legnagyobb részét, tűrhetetlen, hogy hihetetlen tőkék halmozódnak föl, miközben az emberek éheznek, és miközben nem jut alkalmasint egy falat kenyér. Igen, egy különös világban élünk, ahol mindig arról beszélünk, hogy egység, és az egységből mindig kevesebb van. Mindig szét megy a dolog, miközben állandóan szeretnénk összehozni. Tegnap az ige hirdetésben hallottunk arról, hogy ez alapvetően szívkérdés. És én azt hiszem, hogy ma ugyanezt kellene mondanunk, a kenyérügy is szívkérdés, és most ha szociálisan gondolkodunk csak, az, hogy valakinek adok kenyeret, vagy nem adok kenyeret, akár úgy, hogy adok neki munkát, vagy nem, akár úgy, hogy egyáltalán valamiféle élelmet adok az éhezőnek, Jézus egyébként ugye valami ilyesmit kér számon az utolsó ítéletkor, az egyáltalán nem mindegy. Nem arra vagyunk szocializálódva, a mai generáció nem arra van szocializálódva, hogy adakozzék. Egészen másra. Kapni szeretünk, és hihetetlen mennyiségű dolgot föl tudnánk halmozni. Az adás az valahogy már nem divat. Biztos vagyok benne, hogy akik itt idősebbek, azok pontosan tudják, a fiatalabbak talán emlékeznek a szüleikre, vagy a nagyszüleik korosztályára, amikor a legtermészetesebb dolog volt, hogy ha egy kéregető megjelent valahol, akkor adtunk. Nem lehetett olyat csinálni, hogy nem adunk. Természetes dolog volt az, hogy alkalmasint valakit leültettünk az asztalunkhoz. Vagy természetes dolog volt az, hogy befogadtuk alkalmasint szállásra. Egészen fiatal lelki pásztor voltam, amikor egy csavargót befogadtunk, és amikor a feleségem először szembesült azzal, hogy most itt fog aludni ez az ember, akkor nagyon-nagyon döbbenten nézett rám, dicséretére legyen mondva, hogy elfogadta ezt a döntést, nem nyújtott be vállókeresetet, és hát még sok mindent lehetne mondani. Tessék csak belegondolni, valaki mondjuk 18 évesen férhez megy, mint ahogy ő, és akkor a férje, amikor úgy 18 és fél éves, akkor úgy befogad egy csavargót. Ezek nem normális dolgok. Manapság így tűnik, hogy nem normális. És az sem normális, hogy leültetünk az asztalunkhoz valakit, miközben természetesen beszélgetünk. Az alkalmat áron is megvegyétek, de hogy vesszük meg az alkalmakat? A Jézusról való bizonyságtétel alkalmait, a cselekedetekkel való bizonyságtétel alkalmait. Messze nem ezt tesszük. Persze a kenyér természetesen a Szentírásban jelkép is. És ha azt kérdezzük, hogy minek a jelképe, akkor kapható egyszerű a Biblia válasz, az élet jelképe. Annyira az élet jelképe, hogy Krisztus jelképe is. Gyönyörű tanulmányt lehetne írni arról, hogy mi a kenyér üzenete a Bibliában. Lehetne ebből egy doktori értekezést csinálni, és hihetetlenül gazdag anyag jön neki belőle. De hát szűkítsük a témát egy kicsit, és egy néhány szót hadd mondjak a magyar kenyérről. Köztudott, hogy néhány évig Amerikában éltünk, és ott egy teljes évünk ment el azzal, hogy kerestünk normális kenyeret, és nem találtunk. Nem azért, mert nem volt százféle kenyér a szupermarketekben, hanem azért, mert az szerintünk egyik se volt kenyér. Ma Magyarországon ezt bárki kipróbálhatja, ugyanazok a kenyérféleségek megjelentek x évvel később itt is, és természetesen, hogy egy kenyeret meg lehet csinálni fél óra alatt, szemben azzal, ahogy a szüleink generációja estétől reggelig csinálta idézőjelbe a kenyeret, és hogy hogyanról most megint ne beszéljünk. Valami hihetetlen ünnep volt az egy-egy gazdálkodó családban, amikor elkezdett készülni a kenyér, amikor előkerült a teknő, amikor előkerült a kovász, és amikor fölkötötte a nagymama, vagy az édesanya, vagy aki éppen csinálta azt a fehér kötényt, amit csak ilyenkor kötött föl. És szép lassan a kemence is elkezdett melegedni. Kicsi gyerekkoromban gyakran előfordult, hogy a nagynénémnél nyaraltunk idézőjelben, és soha nem fogom elfelejteni a friss cipó ízét és a friss kenyér illatát. Érezzük már? Remélem érezzük. Mostanában egy kemencét újítottam föl egy gyerektábor kellős közepén, és a gyerekek ott érezni fogják a kenyér illatát. Elszakadtunk a földtől. Elszakadtunk a földtől, ami mostani életterünktől. És alig kötődünk a mennyhez, a majdani életterünktől. És aki elszakad a földtől, a jelenlegi élettértől, annak nem sok köze van a másikhoz. A kettő együtt jár. Ezen a földön nagyon földinek kell lennünk, és nagyon keresni azokat az alkalmakat, azokat az idézőjel földi alkalmakat, amelyek mások megsegítésére vonatkoznak, és amelyek valami módon mindig átvezetnek bennünket a mennyei szférákba. A kenyeret megtörő hívők közösségéből kenyértörők közösségévé lettünk. Gyönyörű a magyar nyelv, és amikor azt mondjuk, hogy kenyértörésre vitte a dolgot, akkor az egészen más jelent, mint hogy az apostolok foglalatosak voltak a kenyér megtörésében. A kenyér megtörése és a kenyértörés az két ügy. Mi a kenyértöréshez értünk? A kenyér megtöréséhez kevésbé. Mindenki tudja, hogy kenyeret törni, most a kenyértörés értelmében békességesen is lehetne, mondjuk olyan ábrahámosan. Hogy válasz, itt van erőted, ha neked jobban tetszik, hát akkor te mész jobbra, ha te balra mész, akkor én megyek jobbra. Tehát ez egy nagy lelkű kenyértörés. Tulajdonképpen nem is lehetne annak nevezni, hisz a kenyértörés lényege az, hogy eleve túlfeszítjük a témát, annyira feszítjük a témát, hogy abból törés legyen. És hát persze ebből a gondolatból fakad az, hogy kialakul azok között, az emberek között, akik kenyértörésre vitték a dolgot, a gyűlölet. Aztán most beszéljünk egy kicsit a nagy kereszténységről, a nagy egyházszakadásokról, kialakul a gyűlölet, mágiák gyulladnak, inkvizíció, és a többi. Kenyértörésre visszük a dolgot. Miért visszük kenyértörésre? Azért, mert nagyjából úgy vagyunk, mint a korintusiak. Aki erősebb, vagy akinek nagyobb anyagi lehetősége van, az mindig megpróbálja a másikat beszorítani. A mi kereszténységünk sokkal inkább kenyértörő kereszténység, mint tanítványi kör, ahol megtörték a kenyeret. Az Úr Jézus természetesen a Páska asztalról jelképként mást is föl lehetett volna, ha éppen nagyon akart volna más jelképet. Ő azonban ezt az ősi jelképet próbálta átvinni, és megtölteni egy új szövetségi tartalommal. Akkor tehát, ha vendégül fogadott valaki valakit, akkor az a legtermészetesebb dolog volt, hogy kenyérrel megkínálta, mint ahogy keleten ez ma is így van. Egy kicsit másfajta kenyerek voltak azok, és persze ahány kultúra annyiféle kenyér, és nincs is ezzel gond, minden nemzet tulajdonképpen a maga kenyerét szereti, ez is rendben van, de csak azért, mert a másik másfajta kenyeret szeret. Csak azért, mert a másiknak más kulturális háttere van. Nem lenne szabad haragudnunk egymásra. Meg kellene értenünk a másikat. Aki egész életében rizst evett, az valahogy azt szereti jobban. Aztán, hogyha európai közegbe, vagy az északi féltekére, mondjuk Észak-Amerikába keveredik egy folyamatosan rizssel táplálkozó család, és a gyerekek elkezdenek búzakenyeret enni, vagy búza meg rostkenyeret, egy generáción belül kiderül. A gyerekek mondjuk 20 centivel magasabbra nőnek, mint a szülők. Mert teljesen másként működik, táplálékként a rizs, és teljesen másként működik a búza. Miért van az, hogy a különféle kulturális háttérből érkező emberek előbb-utóbb a kenyérügyben sokkal nagyobb rugalmasságot képesek mutatni, mint a lelki kenyérügyében? Az Európai Unió egy különös naptárt adott ki, és ezzel a naptárral megajándékoznak minden 11. éves diákot. Nem emlékszem pontosan számra, de ha jól sejtem, akkor 31 néhány millió gyerek kapta kézbe az idén ezt a naptárt. Bólogatsz rá, tehát akkor jó a szám, azt hiszem 33 millió. Természetesen minden ünnep benne van a naptárban, minden zsidó ünnep, minden muzulmán ünnep, a Halloween-tól elkezdve a népi ünnepekig minden, de nincs benne karácsony, nincs benne húsvét, nincs benne pünköst. Nincs benne egyetlen keresztjén ünnep. Tudjátok, hogy merre megyünk? Hát erre. És miközben erre megyünk, ahelyett, hogy megpróbálnánk mi keresztjének kicsi körökben, előbb-utóbb még kisebb körökben leszünk. És előbb-utóbb katakombákban leszünk. Megtalálni azt a jó ízű kenyeret, amiből egy darabot lehetne adni a másiknak is. A baptista levéltárnak a vezetője egy igen-igen beteg, idős ember azt mondta nekem, hogy hát úgy utolsó könyvként, ki tudja, a hanyadik könyve ez már, most szerkesztett egyet, aminek a címe az, hogy baptisták a második világháborúban. És egy csomó életrajzot közöl, természetesen adatokkal, úgy, ahogy ezt egy jó levéltárosnak tennie kell. És egy csomó történetet. Valakivel beszéltem a napokban, aki elkezdte olvasni a könyvet, talán egy hete volt nála, és aztán mondta, hogy hát ez döbbenetes. Hát igen. Az döbbenetes, amikor egy falat kenyérnek az értéke akkora, amekkora egy fogolytábor van. Az döbbenetes. És nehogy azt gondoljátok, hogy nem a kenyér lesz a legnagyobb érték. Majd akkor, amikor a teljes globalizációval, a teljes antikrisztusi világbirodalom létrejön. És amikor a keresztények megint pontosan ugyanolyan helyzetbe fognak kerülni, mint a római birodalomban. Erről persze nem szoktunk beszélni. Erről nem szól a prédikáció, erről nem szól a teológia, és általában semmi nem szól. Miért? Mert ez nem egy kellemes dolog. Mert ha ilyesmiről beszélünk, akkor úgy tűnik, mintha félelmet gerjesztenénk. Pedig nem erről van szó. Jézus azt mondja, hogy amikor mindezeket látjátok, akkor emeljétek fel a fejeteket. Hát most jön az igazi élet. Most jön a ti megváltásotok. Nem az a kérdés, hogy mi van az utolsó előtti lépésnél, hanem az, hogy mi van az utolsó után. Az, hogy Jézus üdvösségre hívott bennünket. Az, hogy Jézus megmutatta az utat. Sőt, azt mondta, hogy én vagyok az út. És ő a cél is. Végig kell járnunk az utat, és természetesen a saját keresztjeinkkel, az egyéni keresztjeinkkel, a közösségi keresztjeinkkel, ebben a szerencsétlen, szétszakadozott állapotban. És ugye milyen jó lenne, ha akárcsak mi protestánsok fölül tudnánk emelkedni néhány, persze valamikor nagyon fontosnak vélt teológiai gondolatunkon, tanításunkon, és tudnánk mondjuk közösen úrvacsorázni. Nem egy egyszerű dolog. Nem egy egyszerű dolog. Amíg egyházakban gondolkodunk, és nem egyházban, a Krisztus egyházában, addig ez nem is megy. Pál apostol természetesen jézusi tanítást mond el, amikor ebben a különösen szép ígében arról beszél, hogy Jézus teste értünk adatik, hogy Jézus teste megtöredik, és hogy ezt a kenyér fejezi ki leginkább. Pál tulajdonképpen ezzel a képpel forradalmat csinál, hisz akkor tehát mindenki tudta Pláton nyomán, hogy az emberi társadalmat az nagyon jó az ember testéhez hasonlítani. De azt senki nem mondta Pálon kívül, hogy az egyház az nem egyszerűen egy test, nem egy organizmus, nem egy emberi test, hanem a Krisztus teste. Ez a óriási különbség. Nekünk nem egyszerűen működni kellene, ahogy egyébként működünk, minden egyház működik valahogy, hanem nekünk úgy kellene működnünk, ahogy a Krisztus teste működik. Kettő között azt hiszem óriási különbség van. Ma is van a világon jó néhány olyan ország, ahol a keresztények, akármelyik felekezetre gondolhatunk, szinte államegyházként élik meg a maguk jelenét. Valamelyik nap az egyik internetes portálon ilyesmit olvastam, hogy abba hagyom a szolgálatomat, mert ami itt zajlik, azt már én tovább nem tudom elviselni, és nagyon hosszú-hosszú magyarázkodás jön, és utána az illető azt mondja, hogy az én alapelveim a következők. És az első, az állam és az egyház teljes szétválasztása. Hát ez azt mondja, hogy rendben van. A következő, az egyházak semmiféle pénzt ne kérjenek és ne fogadjanak el az államtól. Hát rendben van. Tehát akkor be lehetne csukni az iskoláinkat, az idősek otthonok, és a többi, és a többi, és a többi. Hát el fog érkezni az idő, amikor egy fillért sem fogunk kapni. Nem, hogy egy fillért sem fogunk kapni, hanem mást fogunk kapni. Ugye? A sátán legnagyobb trükkjei közé tartozik, hogy lefizet bennünket. Én nem tudom, hogy más egyházakban hogy van, de a baptistáknál úgy van, hogy amióta nem is egyházi támogatásként, csak ugye ilyen normatívákként valamiféle pénz jut az egyházba, azóta az adakozás mértéke visszaesett. És azóta valahogy úgy vannak vele a hívek, hogy hát olyan jól megy ez az egész dolog végül is. A tisztelet a kivételnek, és tisztelet a nem így gondolkodó testvéreknek és gyülekezeteknek. De ugye az egész közösség ez elmondható. És amikor egy-egy gazdasági igazgató arról beszél, mondjuk egy egyházi gazdasági igazgató, hogy az 1%-ot azt nagyon nyomni kellene, mert... És a többi, és a többi. És már rég nem arról beszélünk, hogy evangelizáció. Rég nem arról beszélünk, hogy Jézus, hanem gazdálkodunk. Persze fontos dolog, a Szentírásban is van gazdálkodás. Tessék csak a sápárságról szóló példázatra gondolni, vagy egyebekre. Nem arról van szó, hogy a hívő ember ne gazdálkodjék, hogy a hívő embernek ne legyenek pénzügyei, hogy a hívő embernek ne legyen kenyérje. De arról szó van, hogy ezek fölött, ezek előtt van valami más. És ez a valami más, ha ígével szeretnénk kifejezni, akkor azt mondanánk, hogy keressétek először Isten országát. És aztán a többi az majd úgy működni fog. Ez az első. Ennek prioritást kellene adni. Jézus megtörte magát. Értünk. Azért, hogy nekünk ne kelljen magunkat összetörni. Azért, hogy ne kelljen magunkat széttörni. És mi törjük magunkat darabokra, egyre több darabra. Eljön az idő, amikor nem lesz kérdés, hogy ki milyen felekezetű, eljön az idő, és ez a próbák ideje, amikor a kereszténység egy házként fog működni. Nem tudjuk ezt mi megszervezni. Nincs is semmiféle esélyünk, akár egyházak világtanácsának, akár valamiféle alliansz gondolatnak, hogy ebbe az irányba hathatós lépéseket teszünk. Isten munkája lesz ez. Tudjuk-e magunkat adni? Tudjuk-e a pénzünket adni? Tudjuk-e a kenyerünket adni? Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megszületik. Nem szoktam imádságokat olvasni, de a mai estére szóló kis imádságot elolvasnám. Reménység Istene, dicsőítünk téged az úrvacsora, az eukarisztia ajándékáért, ahol a Szentlélek által újra és újra találkozunk fiaddal, Jézus Krisztussal, a mennyből alászálló élő kenyérrel. Bocsásd meg érdemtelenségünket, töredezett életünket, egyenlőtlenségeinket és a megosztottságba való beletörődöttségünket. Urunk, azért imádkozunk, hogy hozd el azt a napot, amikor egész egyházat közösen töri meg a kenyeret. És amíg ezt a napot várjuk, hadd tanuljuk meg újra és újra az eukarisztia által formált népként szolgálni a világot. Ezt kérjük Jézus nevében. Amen. Hát ha nem is ilyen szépen, de a saját szavainkkal kérjük azt, amire úgy gondoljuk, hogy leginkább szükségünk van. Az Úr Jézus azt ígéri nekünk, hogy a imádságaink nem hullanak a porba, és különösen nem, ha közösen tesszük, ha ima közösségben vagyunk. Én örülnék, ha a jelenlevő minden felekezetből nehányan hangosan elmondanánk azt a kérést, ami éppen kialakult a szívünkben, vagy azt a hálaadást, ami éppen kialakult a szívünkben. Az élő kenyérért, aki a mennyből szállt alá. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk.
Drága Jézus, imádlak téged, hogy te élő kenyér vagy, és felajánlod, és felajánlod magad nekem. Köszönöm, hogy élet vagy és életét.
Jézus Krisztus, én is köszönöm azt, hogy amikor te meghaltál és a te testedet és véredet adtad, akkor nem felekezetekért adtad, hanem bűnösökért, és ezek között a bűnösökért ott voltam én, ott voltunk mi. És köszönöm azt, hogy te ma is ajánlod, és akarod, hogy arra emlékezzünk, hogy te mennyire szeretél bennünket, és hogy valamilyen módon a te kegyelmet után leomoljanak ezek a falak, attól, hogy tudja neki munkálni. Amen.
Várom meg már, hogy együtt lehetünk itt a gyülekezetben. Imádhatunk és mondhatunk tépedet és meghallgathatunk tanításodat. Azt, hogy te élünk ennyit, és lettél életünk, és odaadtad életedet, életünk, hogy mi is a te gyermekei lehessünk. Áldott legyen, dicsőítődik a testem, és segíts meg bennünket, hogy soha ennek hogy te mit tettél életünk, azért, hogy a te gyermekei lehessünk. Áldott legyen, dicsőítődik a testem,
Amen. Urunk Istenünk, a árulás éjszakáján megtöröd a kenyeret, ami kenyértörési, testvérek közötti kenyértörésünk árulásának az éjszakáján. Urunk, csak hadd szálljunk magunkba, és hadd lássuk meg azt, hogy akár felekezetek között, akár gyülekezeten belül, akár családon belül is milyen nyomorúságunk ez, Urunk. Sodrodunk afelé, valóban úgy érezzük, hogy nagyon komoly kérdésünk lesz a kenyér kérdés. Az eldobott zsemlék, a kukába dobott, beleharapott, félbe rágott kenyerek, vagy a gyermekeinket is, az egész társadalmat, a civilizáció, a harmadik világ mellett mi az első civilizációhoz tartozók, hogy pazaroltuk, megvetettük. Ahogyan természetesen már nem várhattuk el, hogy az édesanyja vagy a családfő keresztet rajzol a kenyére, mielőtt megszegi. Urunk, brutálisan eltévejettünk tőled. Köszönjük, hogy ma este emlékeztettél erre a kenyérre, ami a tőle tanult imádságnak is a középső fontos kérése. Add meg, Urunk, itt ebben az ökumenében is, ne a kenyértörést, hanem a megtöretett kenyeret mindnyájunknak. Amen.
Mennyei Atyánk, köszönjük igédet, köszönjük, hogy a Jézus Krisztusban ezt az örök életnek a kenyerét verejtjük, és ez kielégíteti a mi életünket. És köszönjük, hogy ezzel szemben láthatjuk, hogy a sötétség hatalmának a kenyere az csak egy próbálkozás arra, hogy jó lakjon valaki, de az a halált jelenti. A diszkó balesetek is azt mutatják, hogy a sötétség hatalma az nem adja meg azt, amire nekünk szükségünk van. Az, hogy a te világosságot terjedd el ki a te népedre, gyülekezeteinkre, családjainkra, saját magunkra, és azt a kenyeret, amit te adsz nekünk, a hálaadásra tudjuk venni naponta. Amen.
Köszönjük, Urunk, hogy igéd az élet kenyere, és hogy naponta táplálkozhatunk belőle. Köszönjük, hogy általa növeled hitünket és reménységünket abban, hogy te soha nem hagysz el minket. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te vagy a testélet ige, és hogy a te testedből adsz nekünk az úrvacsorából van, és a véletből tudunk ezzel tisztítasz minket, megbocsátod bűnünket. Köszönjük, Urunk, azt a reménységet, hogy kezedbe tehetünk le mindent, és tudhatjuk, hogy ha veled megvan a igazi közösségünk, akkor üdvösségünk van, és elérkezünk a célba. Köszönjük a fizikai kenyeret is, Urunk. Köszönjük, hogy minden ideig megadtad világunknak. Könyörünk, segíts rajtunk, hogy jó sátáraid legyünk, és tudjunk úgy gazdálkodni azokkal az anyagi javakkal, amiket követ kapunk, hogy azoknak is jusson belőle, akik kükörködnek. Könyörünk rajtunk, maradj velünk, és köszönjük, hogy meghallgatod imánkat, kegyelmettől. Amen.
Édesatyánk, mennyei Istenünk, rád szorulóid ülnek körül téged, és közöttük köszönöm meg én is, hogy megtanítottál rád szorulni. Köszönöm, hogy nem csak magamban és magamra hagyatva kellett életem dolgait vinnem. Köszönöm azokat a drága lelkeket, akiken keresztül adtál földit és lelkit. Köszönöm azokat a drága példákat, akikben önzetlenséget tanultam. És csak arra kérlek, édes Istenem, hogy segíts, hogy magamból is többet tudjak adni, ha nem is nekik, de a te gyermekeidnek. És főleg tudjalak téged, Jézusunk, egyre jobban is teljesebben adni azoknak, akik csak belőled élnek, és fognak megmaradni. Adj ehhez erőt, lelki békét. Köszönöm, hogy meghallgattál. Ámen.
Adjunk lelki étvágyat, amikor ége fölé hajolunk, hogy a te ígéd életté legyen bennünk, életet adó kenyérvé. Ámen.
Úrunk Istenünk, valóban úgy van, hogy akár meghalhatnánk a félelem miatt, ahogyan írva van, mindazoknak a dolgoknak a várása miatt, amik elkövetkeznek. De mégis, Uram, tudjuk és látjuk, hogy valóban az, ami megváltásunknak a közeledése lesz, ígérted, hogy velünk vagy mindenkor a világ végéig. Köszönjük neked, Úrunk, ezt a biztatást, és köszönjük azt, hogy valóban elközeledik a megváltatásunk.
Jézus Krisztus áldott égetért, hogy a te tetted, mert sokfajta tagja van, és köszönjük neked, hogy mi mindnyájan tarthatjuk magunkban a te tetted tagjának. Köszönjük, hogy a Rane Szent Egyházban annyi féle szín van, és annyi féle ember, annyi féle ének, és annyi prédikáció. Könyörülj rajtunk, hogy ne ellenségnek, hanem testvérnek lássuk egymást, mindazok, akik te benned bíznak, és te lehet hozzád ragaszkodnak. Amen.
Mondjuk közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden, aki kenyerünket, az meg nekünk ma. És bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És legyen minket a kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mint örökké. Amen. Mielőtt a befejező éneket énekelnénk, ha kérdezem meg, hogy hirdetések vannak-e biztosan?
Igen, rövid. Énekes könyvből keressük olyankor a sárgából a 66-os éneket, és evangéliumos valakinek olyan van a 88-asat. Megköszönöm a szolgálatot Istennek és Almási testvérnek, meg a fiataloknak a gyönyörű szép énekeket. Most hadd hirdessem a honlapot, tehát holnap is 6 órakor találkozunk, a házigazdák, az evangéliumosok fognak szolgálni, és már most jelzem, hogy a szombati az nem 6 órakor, hanem mivel ugye nem munkanap, hát 5 órakor tartanánk, és vasárnapra is hadd hívjam föl a figyelmet, hogy egy nagyon szép bizonságtétel lesz a központi református fiatalok részéről, így a Takaró Tamás testvérünknek a vezetésével. Jöjjünk, kibogassunk minél többeket, mert úgy gondolom, hogy méltó záró akkordja lesz ennek az alkalomnak. Én most átadnám Ágnének még a szót a külmisszió nevében, és talán ennek kell még hangsúlyozni az adakozással kapcsolatban, hogy a külmisszió például Afrikában segít gyülekezeteket. Ha 3000 forintot ad valaki, akkor egy gyermeknek egy havi teljes ellátás és oktatása megvan belőle. Nem olyan rossz pénz ez a forint.
Nem csak azok kedvére, hogy tegnap nem vagy napokban nem voltak itt, hanem azért is, mert annyira kapcsolódik el az ige hirdetéshez az, hogy elmondjam, hogy az Evangélikus Külmisszió Egyesület Afrikában segíti a kongói és a kenyai gyerekek étkeztetését és tanítatását. Valóban egy nap étkeztetés 100 forint. Tehát ha valaki például megenni ezt a naptárt, amit teljesen önkéntesen készítettek ezek az egyesületünk tagjai, akkor 5 napon keresztül étkezhetnének, étkezhetne belőle egy gyermek. És étkezni is fog, mert egy-egybe átkerül ez a pénz oda Afrikába, és ott 30 gyermeket étkeztetünk az egyik iskolából állva gyereket. Ezen kívül 30 olyan gyereket vállalnak Magyarország szerte emberek, akik tanítatják őket 36 000 forintért egy évben. és ezeket ezt éveken keresztül vállalják, hogy kitanuljanak. Ezen kívül 4 olyan gyermeket segítünk, akik most kollégiumba kerültek végre utcagyerekként. Úgyhogy hála Istennek adott az Úr alkalmat embereket arra, hogy ezeket felvállalják. Én tudom, hogy máshol is baj van, sok helyen, magyar gyerekek között is, de most én ezt az ügyet képviselem. Kérem, hogyha valaki indítatást érez iránta, itt van minden nap, nem kell, hogy ma vegyék, 500 forintért ezt az örök naptárt, nincs beleírva, hogy elsője vasárnap, hanem csak az van beleírva, hogy elsője, és oda lehet írni. Látni, hogy kiért imádkozzunk. És lehet írni, hogy én szeretnék imádkozni az unokám születésnapját, vagy a nagymama halála napját, vagy akármilyen alkalmat, amire emlékezni szeretnék az unokámat. Köszönöm
szépen. Tehát a 66-os a sárgából, és 88-as az evangélikusból. Kegyelme, mennyei atyánk szeretete, Szentlélek közössége, legyen mindnyájunkkal most és mindörökké. Amen. Áldás, békesség, erős vár a mi Istenünk. Hadd tisztelt meg is azt mondani, az Úr áldjon meg.